Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a konferencián. Nagyon örülök, hogy Lakatos Éváról elnevezett emlékkonferencián adhatok elő. Éva valahogy mindig olyan biztonságot jelentett számomra a szakmaiságnak és az emberségnek, olyan kettősségét, amit itt a múzeumban Botka Ferencen keresztül hosszan éreztünk, és mikor mentem az OSK hírlaptárába kutatni, akkor valahogy mindig egy kicsit otthonabban éreztem magam, amikor a Éva kék szemeiben nézhettem. A hírlap él. Ez az én dolgozatomra is igaz lesz, amelyet PowerPointos formában szeretnék bemutatni, mert a hírlapokat szeretném faggatni olyan szempontból, hogyan fogadták, hogyan él a kortársak szemében Babits fekete országa. Éppen ezért hírlapoknak képeit is beszeretném mutatni. Mikor írta Babits a fekete országot? Ez majd meglátjuk, nagyon fontos és érdekes lesz Adival való összehasonlítás szempontjából. 1906. októberének második felében más jelentős verseivel együtt Szegeden írta az Örök folyosó, a Templomröpül és az Indus című versekkel együtt, valamint a Huny szemmel című versel együtt. Mindegyik versnek valamilyen módon a nyomasztó világkép, az álom, a része, az álom, amely be van emelve a költészetbe különböző poétikai eszközökkel. A fekete országot Babits barátai ezt a verset nagy lelkesedéssel fogadták. Ők voltak az első olvasók. Juhász Gyula a Nyugat Babits számában emlékezett vissza arra, hogy 1908 őszéig lakott a Vitéz utcában Babits Mihály, és ő is sokat látogatott akkortájt Szegedre, és ott többször olvasott föl neki Babits. Ezt írja: egész felolvasó délutánok voltak a lakásán, az ő utánozhatatlanul eredeti, különös és hatásos éneklő modorában, mint valami keleti megszállott, mondogatta azokat a strófákat, amelyek ma már irodalmunk legkülönbb értékei közül valók. A fekete országot is nekem olvasta fel először. Tehát a fekete országot ekkor már irodalmunk legkülönbb értékei közül valóként említi. A fekete ország különben a Költőm és barátaim című 1919-ben írt versében, segélykérő versében is előfordul, megemlíti: Babits Mihály a Vitéz utca sarkán, hiába nézek én egy ablakot, te messze mentél, és ideges, halvány arcot fényel rám, rég nem ragyog, am a fekete-fekete világról, mikor hallgattam furcsa éneked, nem gondoltam, hogy a jövőnkbe látott nagyon sötét és álmodó szemed. A másik lelkes hallgató Kosztolányi Dezső volt. Ő is 1924-ben, akkor volt a Nyugatnak egy Babits emlékszáma, majd még más írás is fog foglalkozni Babits Fekete Ország című versébe ebben a számban. Tehát Kosztolányi föleleveníti azt az emléket, hogy a szegedi hónapos szobában a Fekete Országot mutatta meg. Tehát megmutatta a Kosztolányinak is, nyilvánvalóan neki is felolvasta a versét. Menjünk vissza most 24-ből, 1907. decemberébe, amikor Kosztolányi lent járt Szegeden, és Babits ekkor olvashatta föl neki a verset. Oly mértékben a hatása alá került a versnek, hogy akkor, amikor a Népszavától Révész Béla a Népszava karácsonyi számába verset keres Babitstól, akkor ezt a verset ajánlja neki. Új, friss, modern verset kérünk, nem szocialistát, neked bizonyára sok van már készenlétbe, de nézetem szerint legjobb lenne, ha a feketét juttatnád el a Népszava szerkesztőségébe. Minden esetre küldj azonnal, és ne tartózkodj. Tudjuk azt, hogy mennyire tartózkodott Babits Akkortájt attól, hogy verseivel megjelenjen a hírlapok hasábjain, sikerült Kosztolányinak rábeszélnie őt, azt mondja, hogy álnéven jelentessék meg a verset, el is küldi, és nézzük, hogy mit szól Révész Béla, és mit Kosztolányi ehhez a vershez. Ez csak ugyanolyan vers, amit nem írnak minden nap. Nyelvzene. Ritmik, extrémán ritmik. És mélységes, filozófiai fájdalom van benne, amellett pedig annyi költői gazdagság, hogy ember legyen, aki lefordítja más nyelvre. Te vagy a mi Poe Edgarunk, aki az ázsiai magyar szavaknak felidézi az értékét és valőrét. Versed a Névszava karácsonyi mellékletében jön. Na most ezzel szemben Babits verse nem jelent meg a karácsonyi mellékletben, hanem Adinak jelent meg két verse. Feltehetőleg túl modern volt ez a vers a Névszavának, de még az is lehet, hogy akkor a versrovatot szerkesztő Brestovszky Ernő, aki majd tudjuk, hogy később nagyon sok fulmináns cikket fog írni Babits Mihályról, volt az, aki megfurta ezt a verset, ugyanis az egyetemi évekről datálódik az ellentét közöttük, mert a négyesi szemináriumon Babits megkritizálta a Brestovszky Ernőnek a versét. Na, minden esetre a Népszava nem közölte ekkor a Fekete Országot. A Fekete Ország a Holnapban jelent meg, és hát tudjuk, hogy a Holnap óriási vitákat kavart megjelenése után igazából ez a folyóirat volt az, ami még jobban felízította a modernek és a konzervatívak közötti vitát, amely már a nyugat megindulásával is, sőt előtte Adi vers kötetének megjelenésével is elkezdődött. Nemes Nagy Ágnes írja találóan a Fekete Ország fogadtatásáról, botránykő volt ez a verse maga idejében. Hahotáztak rajta, és megbotránkoztak rajta. Olyasféle volt a fogadtatása, mint Adi fekete zongorájának. Most akkor itt térnék vissza ahhoz, hogy mikor is írta Babits a Fekete Országot. 1906 őszén, koratelén. A Fekete Zongora 1907 júniusában jelent meg. Ezzel szemben a Fekete Ország az a Holnapban jelent meg. Tehát Babits korábban írta a verset, de a Fekete Zongora hamarabb jelent meg. Vagyis párhuzamosan zajlott ez a két szimbolikus és utóbb az érthetetlenség szimbólumává emelt két vers. Hát az első kritikát Kosztolányi írta a Hét hasábjain Lehotai álnéven. Ő azt írta, a Fekete Országot nem említve, hogy Babits versei rossz válogatásban jelentek meg, és miközben annyira lelkesedett, hogy ritmik, stb. Itt nem említette, hogy például a Fekete Ország milyen jó vers lenne. Ezzel szemben Krüger Aladár a Holnap antológiáról, a nagyváradi Tiszántúlba, amely konzervatív katolikus lap volt, neki rohan az antológiának, és többek között a Fekete Országot is az ízléstelenség és az antipoézis szörnyszülöttjének nevezi, amelyek alá bizonyosan sokan restelnék aláírni a nevüket. A feketességgel is sok bajuk van, Adi a Fekete Zongoráról dalol, Dutkának az ablakán fekete lány kacag be, Babicsot pedig egész Fekete Ország rémíti. Idéz a versből, 37 soros versben 41-szer fordul elő a fekete, mondja Krüger Aladár. Ezzel szemben a független Magyarországban a támadással párhuzamosan, amely hát valójában a Holnapnak egy ilyen házi lapja volt, már korábban is adtak híreket a Holnap megjelenéséről, és a Holnapnak mindig védelmére keltek, a Holnapot dicsérő, és ezen belül Babitsot is méltányló cikk jelenik meg. Ezt írják most a Fekete Országra kiélezve a szöveget, mind a hat verse gyönyörű szép, ritmikája merész, a tartalommal nagy harmóniában áll, a Fekete Ország pedig eredeti és bátor, írja róla, itt nem lehet olvasni, de azért jelzem, hogy az egész cikknek ez a kicsike kis része az, amit most felolvasok, és igazából azért kapcsolódik ez az egész előadás a Lakatos Iva konferenciához, és ehhez a hírlap él megfogalmazáshoz, hiszen mindig, ha különböző szempontból olvassuk újra a cikkeket, mást és mást jelent. Mást jelentettek ezek a cikkek akkor, amikor Adi felülolvasták, vagy a Holnap fogadtatás története felülolvasták, és más jelent akkor, ha általában Babits felülolvassuk, és még inkább mást jelent, ha kifejezetten a Fekete Ország felülolvassuk őket. Szeptember 13-án a Szeged és vidékében Ezmer Manó, aki Juhász Gyulának volt jó barátja, és a Szeged és vidéke mindig elkötelezett cikkeket írt a Holnappal kapcsolatban, dicsérik Babitsot, a teozofikus énekeket, a vérivó leányokat és a Fekete Országot egyaránt kiemeli, valami rengeteg monista, panteista grimasz ül ezen a poézisen, mint a hinduisten szemöldöke körül, vagy a Fekete Ország üldözöttje arcán, valami nagyszerű fényárnyék hatása a mosolynak és az elátkozottságnak, valami igazán definiálhatatlan sajátosság, írja Pálos Endre néven Ezmer Manó, tehát határozottan kiáll a vers mellett. Egy héttel később a Népszavába Brestovszky Ernő, akiről már ejtettem pár szót, a Holnapról Adit méltánylóan ír, és ahogy általában is jellemző ebben az egész Holnap fogadtatás történetben, mindenki sokkal inkább Adiról beszél, és mindenkit, aki megjelent az antológiába, Adi utánzónak tart, talán ez volt az, ami Babitsnak legrosszabbul esett, ebből a pozícióból volt nagyon nehéz kijönnie érzelmileg is. Na minden esetre itt méltánylólag, itt nem méltánylólag ír Brestovszky róla, és a Fekete Országnak, amelyel feltehetőleg már korábban is találkozott, mint említettem, neki megy. Három szó közül kettő az örökösen ismételt fekete, legfőjebb Babits többi verse tenni érthetővé és megbocsáthatóvá, legfőképp a Fekete Ország című verset. Tehát elítéli. A Pesti Naplóban Hatvani Lajos, mely úgy szintén a Pesti Napló mindig pozitív szövegeket közölt, verseket is közölt a Holnapból, a Hatvani Lajos teszi le a garast a Holnap című antológia mellett, és Babitsról is pozitívan ír. Általában Babits vizionárius ereje rendkívül nagy, a Fekete Ország és a Golgotai Csárda kísértetiesek meglátásban, láttatásban egyaránt. A Budapesti Szemle viszont, mely konzervatív lap és több kritika jelent meg Adiról, a Holnapról, Flücht Ede személyében, negatívan ír Babits Mihályról, és erről a versről. Szertelenségbe tévednek, kezdetleges szánypróbálgatás minden Adin kívül itt. Erre legjellemzőbb példa Babits Fekete Ország című verse, melyet józan ésszel meg nem érthetni, és megírni mint lehetett, alig tudjuk elképzelni. Tehát az igazi támadás az december 20-án a Budapesti Hírlap hasábjain történik. Rákosi Jenő, aki hát Adinak is, meg a Nyugatnak is igen harcos kritikusa volt, a Holnaposokról ír, és bár Adit itt kiemeli, de az összes többit őrültségben való részvételnek, érthetetlennek nevezi, lírikusok, akik úgy dalolnak, mintha mindenik a saját tragédiájának ötödik felvonását fújná, és erre ugye legjellemzőbb példának kiemelten Babits Fekete Országát idézi. Fölolvasnám, mert erre a szövegre többen fognak utalni. Kazinczy Ferenc BKK énekét is majd be fogja hozni a szövegbe. Ide kellene az egyszeri német, aki magyarul tanulván végre kétségbe esetten kiáltott föl, istentelen egy nyelv ez a magyar, nem lehet eligazodni rajta, schwarz ist fekete, der Hund ist fekete, die Haugen ist fekete und jetzt hast der szolgabíró a fekete, hozzátehetni, hogy most már a vers is fekete, kinek ne jutna eszébe fekete tombolást halva Jókazinczy Ferenc verse, brekeke, 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 koax, koax, tu, tu, brekeke, brekeke, fél a holdnak kereke, stb. Rákosi, amennyiben fölhívta erre a versre a figyelmet, hát komoly kárt okozott Babicsnak, mert aztán erre a cikkre nagyon sokan fognak reagálni, és nyilvánvalóan Babicsot is nagyon mélyen érintette ez a kritika, hogy ennyire nevetség tárgyává tették versét. Fenyő Miksa volt az, aki Hadi készülődések címmel, igazából Ignotus előző számban megjelent cikkére utalva, kvázi azt folytatva, írt Rákosi fulmináns cikkéről. Meg kell jegyezni, hogy a Nyugat a Holnap megjelenése után bizony elég hosszan tartózkodóan viselkedett, nem írt, illetve a Kemény Simonnak jelent meg egy viszonylag tartózkodó és negatív kritikája a Nyugat honlapján, a hírlap él, ugye? Tehát a Nyugat hasábjain, és Fenyő Miksa itt már a Nyugat nevében áll ki a Holnap mellett, miközben meglépték azt a stratégiai lépést, hogy a Holnapban megjelenő, szerintük jónak tartott szerzőket megpróbálták integrálni a Nyugatba, nevezetesen Babits Mihályt. Nem mondom el a történetet, hiszen elég jól tudjuk, hogy Osváth volt az, akit ő a Nyugat hasábjaira hívta, de nagyon jól látszik az, hogy már ekkor a Rákosi Jenővel vitatkozva, integrálva a Holnapot, védi a Holnapot. És Babits Mihályról írja, hogy öt kiváló versét, elképzelhető-e, hogy aki a Holnap kötetben elolvassa Babits Mihálynak vagy öt kiváló versét, annak a Fekete Ország című verséről ne jusson egyéb eszébe schwarz ist fekete, stb. És ne érezze azt a mély megrendülést, mély lelkeknek önmagát romokba döntő viharját, mely a játékos szavakat élettel telíti, kérdi Fenyő Miksa és áll ki a Fekete Ország mellett. Mindezt Babits lehangoltan szemléli, azt írja, hogy az irodalmi hercehurcák, írja közeli jó barátjának, Kun Józsefnek, aki akkor Szegeden lakott, és az, hogy Rákosiék, Gyulaiék, általam nagyra becsült kiváló emberek éppen belém ütköznek, mint botránykőbe, és elrettentő például citálják jóhiszemű és egy kis jóhiszeműséggel minden esetre megérthető verseimet, annyira elkedvetlenítenek, hogy alig írok valamit, és a régieket is a fiókomba tartogatom szinte szégyelve, hogy költő vagyok. Babits, az érzékeny Babits, aki hát mindig úgy gondoltuk, hogy visszahúzódó, miután Rákosi Jenő megindítja az országos hajszát ellene, és mint látjuk őt mélyen érinti, azért nem hátrál, a levelek írisszkószorújába beválogatja a Fekete Országot, sőt, akkor, amikor Elek Artúr megkeresi őt, hogy az újabb magyar költők számára nevezzen meg verseket, amelyeket közölni szeretne az antológiába, a Fekete Országot is felsorolja. Más kérdés az, hogy Elek Artúr végül nem veszi be a Fekete Országot, talán nem akar újabb botrányt, nem tudjuk, hogy miért nem tette bele. Minden esetre a következő támadást Kennedy Géza intézi Babits ellen, amikor Fagyöngyök címmel a Petőfi Társaságban felolvassa írását. Azért fekete, fekete, fekete nekik minden, a város, a zongora, a víz, a madár, a hegedű, aki olvassa őket lassanként maga is fekete gyászba süllyed. Teszi nevetségessé megint. Kaposi Lucián, pápán a református kollégium tanára, a modern magyar irodalomról ír összefoglalóan, és Kennedy Gézát idézi, és ő is utal a versre. Áll a vers 10 sorból, 37 szóból, és ebből rosszak a szószámok, és ebből 15 szó fekete szó el szavakra, csak ismételni tudom Rákosi Jenő megjegyzését, az egykori német, aki magyarul tanult, végre kétségbe esetten kiáltott föl, istentelen nyelvez, stb. 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 Hozzátehetni, hogy most már a vers is fekete, teszi hozzá szellemesen Kaposi Lucián. Ignotus lesz az, aki újra a vers védelmére kell a nyugat a Pesterloyt hasábjain németül, aztán később ez a vers megjelenik eszékötetében magyarul is, és Babicsot hosszan elemzi az antológia tagjaiként, és utal a Fekete Ország versre is. Egy pillanat még itt azt is elmondom, hogy kötete úgy tudom nem is jelent még meg, verseit nagyrészt a nyugatban adtuk ki, mondja, ugye, hát ugye mi adtuk ki, előbb jelent meg a Holnapban, és azt is pontosan tudja, hogy ekkor már előkészületben van Babicsnak a Levelek Iris koszorújából című kötet. Minden esetre írja, hogy ez a vers pedig arról szól, hogy minden fekete, sőt nem csak fekete, hanem fekete-fekete, ez többször meg van írva ebben a költeményben, sokféle változatban, feketébe fekete, a feketének annyi árnyalatával és vonatkozásával, hogy az embernek belefeketedik a lelke, stb. Stb. Minden esetre pozitívan ír erről a versről és Babits egész költészetéről. Lukács György lesz az, aki összefoglalóan ír a Holnap kapcsán az új magyar líráról, egy egész fejezetet szentel Adinak, és a második részt a 20. század című folyóiratban, melyet Jászi Oszkár szerkeszt, Balázs Bélának és Babicsnak szánja, és ő is pozitívan szól erről a versről. Babis talán a legnagyobb nyelvművész, legtudatosabb nyelvvirtuózus, és szinte a végtelenbe vesző keretjeként a kiskötet határtalan világának az ezer színbe ragyogó Iris himnusza és a másik oldalon a Fekete Ország izzóan sötét elégiája van jelen. Tordai Ányos lesz az, aki egy összefoglaló tanulmányt ír, és a modern magyar líráról, ahol immár elhíresült versként idézi a Fekete Országot, melyet mosoly nélkül nem lehet olvasni. Nem olvasom föl most azt, hogy ő is hogyan részletezi, hogy az ajkunkon mosoly fakad a végén, mondja ő. Annyira mosoly fakad, hogy paródiák sora jelenik meg a Fekete Országról. Az Élet című lap közölte ezt a Fekete Földön, Fekete Ácsok, Fekete Fából, stb. Kis paródiát, amit aztán átvett a Bács-megyei Napló, a Szegedés vidéke és a mai színlap is. Tehát Babicsnak azzal is szembesülnie kellett, hogy az ő költészetét hahota fogadja, mint ahogy hát nem csak az ő költészetét, hanem tudjuk, hogy Adit, Füst Milánt, Móriczot, stb. Borszemjankó hasábjain mennyi olyan paródia született, amely a modern magyar irodalom jelesein köszörülte a nyelvét. Egy másik paródiát is megmutatnék, ami kevésbé ismert, ez a Fehér Ország, amely Fogarason látott napvilágot 1911. júliusában. Ekkor ez az a nyár már, amikor Babits eljön Fogarasról, tehát odáig 3 éven keresztül ott tanított. Ez valójában alkalmi lap a kórház nyári mulatságára, és azzal a gondolattal játszik el, hogy ismeritek ti a Fekete Országot? Valaki álmában ilyesfélét látott, valaki álmában egy fekete este megjelent egy ország feketére festve. Halljátok csak, hallja, egy országba jártam, hol minden fehér, hófehér volt, stb. És így épül fel a vers, utalva a kórházi mulatságra, ott nyilván mindenki fehérben jár. Megemlíteném még Horváth Jánost, akinek bár nem jelent meg akkor a tanulmánya, de posztumusz olvashattuk a Babits Mihályról írt tanulmányát, amely igazából Babits két verskötetét elemezve íródott, tehát 11 és 13 között valamikor, és ő is ezt írja Babicsról a hírhet Fekete Országban a fekete jelzőnek halálmegvetéssel rogyásig való hadarása kompromitálja a költemény végén pedig tényleg kifejezésre jutó gondolatot. Ugorjunk időben, és nézzük meg, mennyi idő van még? 2 perc. Hogy egyre pozitívabban írnak Babits verséről. A Remenyik Sándor már úgy emlékszik a fekete versre, hogy nem rokon szenvezettünk vele, ám Babits költészete sokkal pozitívabbnak tűnik ma már. Kallós Ede a Nyugatban filozófiai szempontból a Lauda Mea párverseként elemzi a fekete országot, ahol mely már akkor is ott kísértett a költő lelkében, mikor a fekete országot álmodta, nem olvasom fel a verset, Benedek Marcell, amikor a Századunkban a Versek című gyűjteményes kötetről írott kritikájában hosszan visszatekint Babits versére, úgy szintén már pozitívan említi a fekete országot, és mint Babits nyelv virtuozitásának egyik példányát említi. Ugyanígy Kállai Miklós is a magyar verselés megújítójaként emlékszik Babitsra a Levelek Íris koszorújából címmel megjelent kis tanulmányába. Kárpáti Aurél 1941-ben Babits Mihály életműve címmel írott kis monográfiájába valóban úgy idézi már a fekete országot, mint jóslóverset, amely, mintha a költő híres álma térne vissza a csontig velőig fekete világról, de már nem a katasztrófát előző sejtés villanásában, hanem túl a nagy örvényen, mint emlékezésben élő és vérző fájó valóság. A fekete ország fekete epokájának története ez, mármint a halál fiai. Tehát egyre magasabbra emelkedik a fekete országnak a renoméja. Rába György Babits Mihály költészete című monográfiájába hosszan elemzi, intellektuális álomnak nevezi a verset. Ugyanígy Nemes Nagy Ágnes is egy egész feljezetet szán a fekete országnak. Bravúr ez, szembeszökő, vagy inkább fülbeszökő bravúr, azon kívül ráolvasás, sámánmondóka, nem szűnő játék, hanghipnózis. És hát gondoltam, megmutatom, hogy a tanári kézikönyvben ennyi oldal van számva a fekete ország oktatásának, bekerült a fekete ország teljes erővel a tanmenetbe. Ha rákeresünk az érettségi tételekre, szinte minden honlapon ott van a fekete ország is, és ami a versnek az aktualitását, modernségét jelzi, az az, hogy hányan feldolgozták manapság ezt a verset. A Misztrál együttes énekli a fekete országot, van egy reppelő, rendkívül érdekes, azt most nem játszom be, és hát az, ami művészileg a legjelentősebb, az a krétakörnek a feldolgozása, amiből, ha megengeded, még 1 percet lejátszok. Hol van?
Fekete, 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 fekete országot álmodtam én, ahol minden fekete volt, minden fekete, bennem csak kívül, csontig velőjük fekete, fekete, fekete ég is fekete, tenger fekete, fák is fekete, ház fekete, állat
mindenkinek ajánlom, hogy hallgassa meg, fönt van a YouTube-on. Nem akarom tovább húzni az időt. Köszönöm szépen!